Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Még az előadás előtt szeretnék felolvasni néhány kérdést. Azt írja az egyik kérdező, az érzelmek, ha túl hamar elindulnak, mi a módja a leállításának? Gondolom, nem a haragra gondolt az illető. Ugye a szerelemről volt szó, és arról is, hogy legyünk azért óvatosak, az énekek énekében találjuk ezt a mondatot, hogy fel ne gerjesszétek a szerelmet, míg len ő akarja, ne essünk csapdába magyarul. Próbáljunk felnőni, úgyhogy ne csak a biokémia érvényesüljön az életünkben. Lehet, hogy ez kiábrándító, de az érzelmeink alakulásában jelentős szerepe van annak a néhány biokémiai folyamatnak, ami az életünkben lezajlik, a fenilatil, amint emlegettem már múltkor. Hát mit lehet tenni? Ellen lehet állni az érzelmeknek? Igen. Én nekem az a benyomásom, hogy a legtöbb ember szeret szerelmes lenni. Az olyan szép érzés. Sőt, még csalódni is szeretnek. Hát olyan szép verseket lehet írni. Egy szerelmi csalódás után. No, nem akarnám kifigurázni a Bush szerelmeseket. Minden esetre azt gondolom, hogy lehet uralkodni az érzelmek felett, de idejében kell elkezdeni. Ne lovaljuk bele magunkat, hanem próbáljuk, amennyire lehet mérlegelni a dolgot. A rózsaszín szemüvegről is szó volt. Az valóságtorzítás. Ne felejtsük el soha azt, hogy amikor valaki, ma így szokták mondani, hogy belezúg. Aztán ez a kifejezés? Ugye belezúg valakibe, akkor mielőtt ez a folyamat elindulna, próbáljon megállni egy kicsit. Nem muszáj belezúgni. Beszélgetni kell minél többet, higgadtan, józanul, menet közben meg lehet ismerni, különböző élethelyzetekben tárgyilagosan megfigyelni. Ki kell derülni annak, hogy az értékrendünk azonos-e. Ez a legfőbb kritériuma annak, hogy két ember összeillik-e, vagy nem. Hát sajnos többet nem tudok ehhez mondani. Tartok tőle, hogy nem volt igazán kielégítő a válasz. A másik papíron három kérdés is van. A szexuális vágy, a másikkal való testi-lelki egyesülés vágya csak ösztön lenne, mint a kutyáknál? Hát én remélem nem azt mondtam, hogy ez ugyanolyan, mint a kutyáknál. Azt azonban mondtam, hogy az emberi test, állati test, más funkciók területén is hasonló, de az ember nem csak test, hanem test és lélek szerves, egymástól elválaszthatatlan egysége. A kutyára ez már nem érvényes. Tehát nem ugyanabban az egységben jelenik meg a testi funkció sem. De hogyha valaki elfogadja azt az antropológiai szemléletet, hogy az ember magasrendű állat, azaz ösztönlény, sajnos korunk embere beleesett ebbe a csapdába, hitt ennek az ámításnak, hogy csak azok vagyunk, legfeljebb sublimálódnak ezek az ösztönök, és akkor az a szerelem. Hát annál fönnáll a veszély, hogy mintegy lehasítódik az életének egy része, és akkor marad az állat. Ebből következik a korunk fogyasztói szemlélete. De mi emberek, emberek vagyunk. Azaz olyan élőlények, akiket Isten megalkotott a föld porából, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan testet adott nekünk, mint más teremtményeknek, Az emberi testben nincsenek különleges anyagok, csak olyan anyagok vannak, amelyek a természetben másutt is megtalálhatók, de folytatódik az ember teremtésének története, a maga lelkét lehette bele. Így lett az ember élő lényé. És az a kettő nem választható el egymástól. A másik véglet az lenne, ha azt mondanám, hogy az ember lélek. Nem lélek. Istenről mondja Jézus egy beszélgetésben, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban, vagy lélekben és valóságosan imádják őt. Mi test és lélek szerves egysége vagyunk. Ne felejtsük el azt sem, hogy az új szövetség a test feltámadását ígéri. Tehát nem a lelkünk lebeg majd a mennyországban, meg nem a lelkét sütögetik az ördögök a pokolban valakinek, különben a pokolról is ez egy naív középkori elképzelés. Az Istentől való végleges elszakítottságot jelenti. Tehát nem, egyszerűen nem csak ösztön, mint a kutyáknál, hanem a kettő együvé tartozik. Korunk egyik baja pont az, hogy a szerelemben szétválasztja ezt a kettőt, és létrejön a szex a teljes egység nélkül, lehasítva arról. Tehát amikor a másik ember ösztön tárgyá válik, és csak arra való, hogy egy szükségletemet kielégítse, csillapítsa a szexuális étvágyamat, akkor nem emberként működöm, nem állatként, ne sértegessük az állatokat, hanem embertelenül működünk akkor. Na, következő kérdés. Ha egy kapcsolatban a lelki dolgok is vannak olyan fontosak, mint a testiek, sőt, ezt itt hallottam előadáson, akkor az is következik ebből, hogy a testi közeledés is fontos. Zárójelbe, nem kimondottan a nemi aktusra gondolok. Zárójel bezárva. És ha fontos, akkor nem lehet elhanyagolni. Jó, jó, de meddig lehet elmenni? Hát erről én sokszor szóltam, most igaz nem tértem rá ki. Ugye nem, nyilván kérdésben nem az rejlik, hogy a Calvin térig-e, vagy még tovább, hanem a kapcsolatban meddig lehet elmenni. Sajnos ezt én anatómiailag nem tudom megmondani. Attól függ először is, hogy van-e közös jövőtök. Ha nincs, akkor sem eddig. Ha van közös jövőtök, mondjuk egy biztos, ezt szögezzük le, Isten igéje szerint a nemi egyesülés a házasságba való. Isten odaadta. Nem eléje, nem melléje, nem utána, bele. Az, hogy lesznek ketten egy test, ezt a házaspárrá teremtett emberre mondja. Most attól függ, hogy 2 hét múlva lesz az esküvő, vagy 2 év múlva. Ha 2 év múlva, tehát ha hosszabb ideig kell várni, akkor itt a legelső cédula lép érvénybe, akkor ne siess, ne hergeld bele magad, akkor légy türelmes. Ha van jövőtök, akkor nem maradsz le semmiről. Elkövetkezik minden, ami kölcsönösen mind a kettőtöknek jó lesz, és majd jól esik. Mikor foghatod meg a kezét? Ezt nem hiszem, hogy tőlem kérdezi valaki. Azaz, ez megtörténik, na és még meddig? Egy barátom nagyon szellemesen így fogalmazott, hogy tartsd tiszteletben a gombokat és a cipzárokat. Talán világos a válasz. Azokhoz ne nyúj hozzá. Meddig? Hát, az esküvőig. Utána jó érzés, hogy megálltam. Nem az a férfi, aki lerohanja a nőt. Az gyenge ember. azt elsodorják az ösztönei, hanem az a férfi, aki tud nemet parancsolni az ösztöneinek is. Arra bízhatja magát rá egy lány. Abban lehet bízni. Következő kérdés, és ez lesz az utolsó. Nagyon örülök, hogy egy kérdés erejéig a válás is szóba került, mert ez egy súlyos rákfenéje az életnek. Maximálisan egyetértek a kérdezővel. Református gyakorlatunk szerint lehetséges a válás, zárójelben Jézus talán a házasságtörésnél engedi csak meg, zárójel bezárva, de református gyakorlatunkban lehetséges az újraházasodás. Erről mi a helyes, igeszerű válasz? Helyes ez vajon? Amit én nem akarnám a különböző felekezetek közti e kérdés körüli vitákról szólni, azt próbálom most megismételni, amit a Bibliából tanultam. Amikor az Úr Jézust a válás felől kérdezik, a mózesi törvényre hivatkoznak. Hát a mózesi törvény elég kemény volt. A házasságtörést megkövezéssel büntették. A homoszexualitást is. Ez lesz a mai témánk. Ugyanakkor Mózes megengedte, hogy vállólevelet adjon az a férfi, aki el akarja bocsátani a feleségét a feleségének. Jó tudnunk azt, hogy abban a korban ez egy irgalmas cselekedetnek számított. Az akkori társadalmi szemléletben a nők szerepe eléggé alacsony volt. Nem tudom, jól fogalmaztam-e. Úgyhogy ez egy előrelépés. Hasonlóképpen ahhoz, amikor azt mondja a mózesi törvény, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ez azt jelenti, ha kiverik egyik fogadat, legfeljebb egy fogát verhetett ki te is a másiknak. Tehát korlátozza a bosszúállást is. Tehát mondom, abban a korban ez pozitívum. Hasonló helyzet a vállólevéllel is, de Jézus rögtön folytatja, kezdetben nem így volt, hanem azt mondja, a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes, hogy vállólevelet adjatok. Ezzel kimondja azt, hogy a válás hátterében a kemény szív van. A megbocsátani képtelen emberi szív. Ne váljatok el, ezt mondja. Ha csak nem, és itt mondja azt, amire a levélíró is hivatkozik, paráznaság okáért nem, házasságtörés okáért nem. Ezzel kapcsolatban pedig az a szerény véleményem, úgy gondolom, hogy a Biblia alapján, hogy a testi hűtlenséget, a testi házasságtörést is meg kell bocsátani, meg kell bocsátani, eltűrni nem szabad. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az illető nem hagyja abba a házasságtörő kapcsolatát. Azt nem szabad eltűrni. Na most a legtöbb válás esetén nem ez a helyzet. Sajnos egyházi körökben is, egyre gyakoribb, sőt lelkészek körében is sajnos. Tudomásom szerint egy olyan történelmi felekezet van Magyarországon, amelyben a lelkipásztorok nem válnak, a római katolikus egyház, tudnék, nem házasodnak. De sajnos református lelkészek is, evangélikusok is, baptisták is, metodistákról nincs információ. A mohamedánok nem válnak. Azért nem kívánnék iszlám hívő lenni. Van még egy, mondjam, kiskapu. Pál apostol az 1 Korintus 7-ben szintén szól a válásról. Ő azt írja, hogy ha a hitetlen fél válni akar, ám váljék. Ilyen esetben nincs korlátozva, más szót használ, most nem jut eszembe, a hívő férj vagy a hívő feleség. Tehát ha hitetlen válik, akkor engedd el. mint ezt mondaná. Még annyi megjegyzésem van, hogy nem mindig az válik el, aki beadja a vállókeresetet. Sokszor nem adja be, egyszerűen ott hagyja a családot, összeköltözik egy másik nővel, vagy egy másik férfivel, ezzel megvalósítja a válást. Hát remélem, hogy kielégítő volt. Na most az időnk rettenetesen telik, pedig remélem, hogy egy szép élményben lesz részünk. Egy éneket fogunk hallani. A zeneszerző egy angol, gondolom hölgy, Elvina Hall, Megváltom szól nekem, akik előadják főiskolások, pedagógus jelöltek, tehát nem zenészek, Rékai Blanka, Fórián Szabó Anna és Kormány Anna. Úgyhogy gyertek, legyetek szívesek! Köszönjük szépen! Néhány héttel ezelőtt az iráni elnök az Egyesült Államokban járt, bizonyára mindenki hallott róla, előadást is tartott az egyik egyetemen. A hírekben hallottam, hogy megkérdezte valaki őt a homoszexualitás felől, hogy mi a helyzet Iránban. Erre Ahmed, a másik nevét nem tudom kimondani, azt válaszolta, hogy Iránban nincsenek homoszexuálisok. Erre az amerikai diákok hangos nevetésben törtek ki. Hát én se gondolom, hogy Iránban egyáltalán nincsenek homoszexuálisok, abban azonban biztos vagyok, hogy sokkal kevesebben vannak, mint akár az Egyesült Államokban, akár Magyarországon. Talán ma meg fogjuk érteni azt a mechanizmust, ami előhozza azt a hajlamot, ami majdnem minden emberben benne szúnya, sőt, megkockáztatom, csirájában mindenkiben benne szúnyad. Hogy manifestálódik-e vagy nem, az sok mindentől függ, többek között a közvélemény nyomásától is. Hát akkor, amikor ez szégyen, beszélni se szabad róla, sőt, nevetség tárgya, akkor az emberek igyekeznek nem előhozni. De amikor fölszabadítják, majdnem jutalmazzák, sőt, közszereplők vallanak arról, államtitkár például büszkén, akkor felerősíti ezt a hajlamot, és előáll vele. Tehát ezért gondolom, hogy Ahmednek valamennyi igazsága mégiscsak volt. Na de, hogy jobban értsük, hogy miről van szó, lépjünk tovább egy lépéssel. Ugye ezen a táblán hát lehet látni egy szép leszbikus párt, bár személyesen nem ismerem őket. De van itt egy fontos kérdés, mi a szex? Egy válasz is olvasható rá, egyszerűen testi vonzalom egy másik teremtmény teste iránt, és itt nem csak egy másik más nemű emberi lényről lehet szó, hanem itt szó lehet akár gyerekekről, akár állatokról. De négyféle irányultsága is lehetne. Most ezen a táblán látjuk ezt a lehetséges négyféle irányultságot. És talán hamar belátjuk azt, hogy ez az életünkben jelen van. Hát a heteroszexualitás az, amit egyszerűen úgy mondhatunk, hogy egy más nemű személy iránt. Tehát a férfiak vonzódnak a nőkhöz testileg és fordítva. Ez nagyon rendben van. Na de egy határ után lehetséges itt is a céltévesztés. Van egy görög szó, legtöbb esetben ezzel a szóval fordítják magyarra, hogy bűn, hamartia görögül. Van más görög szó is erre, de ez talán a leggyakoribb. Szó szerint azt jelenti, hogy céltévesztés. Ebben az esetben arról van szó, hogy az Isten által adott célja a szexualitásnak nem valósul meg. És ez lehetséges a heteroszexualitás esetében is. Az egyik ilyen tévút a promiszkuitás. Más szóval mindenki mindenkivel. Vannak ilyen mulatságok. Senkinek ilyen nem javaslom, hogy részt vegyen ebben. A szexualitás eredeti, igazi, Isten által ajándékba adott rendeltetésének a tönkretétele és megcsúfolása ez. Vagy ilyen a pornográfia. Még lehetne néhányat sorolni. Naturista strand. Walter Nietzsétől hallottam. Elmondta, hogy egyszer fölkereste őt egy középkorú férfi, potencia zavarokra panaszkodott. Aztán beszélgetés közben kiderült, hogy fiatalabb korában a naturista strandok szorgalmas látogatója volt. És azt mondta, számomra egy mesztelen női test most már olyan, mint egy kopasztott csirke a grillsütőben. Hát jól járt a szerencsétlen. Lehet, hogy élvezte annak idején. De leszállt az emberi szintről, az embertelenség szintjére, a közvetlen fogyasztás szintjére. Elveszítette számára az egyébként Isten által szépnek, vonzónak teremtett női test a varázsát. Tönkretett valamit ezzel. Nos, hát tulajdonképpen minden vonalon ezt látjuk. Állatok. Feltételezem, vannak köztünk olyanok, akik szeretik nézni a paripa száguldását, olyan elegánsan mozog. Vagy olyan kedves a kis cica, amikor az ember ölébe bújik, jól esik megsimogatni. A nyuszinak a buksi kis fejét, ugye karintit, ez bosszantja föl, mert a nyuszi nem akarja engedni, bebújik a szekrény alá, a végén már a piszkavassal próbálja előhozni, gyere, mert szétverem azt a aranyos kis pofádat, hogy hadd simogassam meg. Tehát vonzódik hozzá, ez még nem Szodómia. De ha túllépi ezt a határt, akkor jelenik meg a céltévesztés. Én azt gondolom, hogy ezt is Isten adta belénk. Hát az emberiség múltjának évezredei alatt állatokkal kellett foglalkozni. Kölyök állatokat föl kellett nevelni. Még a disznót is meg lehet szeretni? Én már találkoztam olyan házi asszonnyal, aki disznóöléskor befúrta a fejét a Dunába, hogy ne hallja, amikor visít a szegény, mert valóságos kötődés alakult ki közöttük. Hát jól értsük, miről van szó. Na és a gyerekek? Ha figyelmesen járunk elünk akár a Pesti utcán, megfigyelhetjük azt, hogyha egy szép kisgyerekkel sétál valaki, néhányan utána fordulnak. Még meg is szólítják a buszon. Hány éves a kicsike? Jaj, de aranyos! Valóban ő nagy szemei vannak. És úgy néz meg, amikor mosolyog, hát elbűvölő. Ez még nem pedofília. De ha valaki visszaél vele, akkor. Hát jó értsük, vannak különböző szexuális irányultságok, és az azonos nemű emberek felé is. Testi érintkezés. Igen, az is. Jól emlékszem, fiatal voltam, 20-valahány éves, de 20-as éveimnek az elején, lelki válságban voltam, és egy nálam néhány évvel idősebb református lelkész. Vidéken voltunk egy konferencián. Eljött velem sétálni. És amikor én a bűneimet pakoltam ki neki, gyontam, átkarolta a vállamat, együttérzéséről biztosított. Jól esett az ölelése. Ebben nem volt semmi olyan szexuális érzés, mint amikor az ember a párját öleli meg. Gondolom, ilyen belső, bensőséges barátság lehetett Dávid és Jonatán között is. Hallottam már olyan megjegyzést, hogy biztos homoszexuálisok voltak. Hát csak az mond ilyet, aki nem ismeri a Bibliának ezeket a leírásait Dávid és Jónatán kapcsolatáról. Komoly áldozatokat hoztak egymásért, főleg Jonatán Dávidért. Ugyanakkor mind a ketten eléggé erőteljes, heteroszexuális késztetéssel rendelkeztek. Elég erőteljessel. Mind a ketten. A Dávid élete volt hosszabb az ő életében, látjuk aztán ezt jobban. Na most a bűn minden területen beléphet, így itt is, a homoszexualitás felé. Tehát ez is céltévesztés, a homoszexualitás. Isten nem így tervezte. A kérdés az, hogy minek tekintsük a homoszexualitást. Bűnnek, betegségnek, vagy egyszerűen másfajta szexuális szokásnak? Talán itt a végén kezdeném. Most ismét a kormány tagja egy miniszter, sokáig nem volt, csak akkor más tárcának volt a vezetője, homoszexualitásról nyilatkozva azt mondta, hogy hát mások a szexuális szokásai. Mások. Emiatt sokan feltételezték, hogy ő is homoszexuális, nem hiszem. Úgy tudom, nem. De jól érzékelteti ez az esemény azt, hogy bizonyos pozícióból elhangzó vélemények befolyásolják a közgondolkodást. Ez is. Ezzel nagyon sokat árthatnak, fölszabadítanak olyan késztetéseket, amelyeknek jobb lenne szunnyadva maradni. Szunnyadva, nem elfojtva, ez nem ugyanaz. Elfojtani nem szabad semmit. Föl kell tárni. De nem kell fölébreszteni azt, ami szunnyad. Bűn. Talán többen is találkoztak azzal a vélekedéssel, hogy nem lehet erkölcsileg hibáztatni a homoszexualitást, hiszen genetikai alapja van. Volt a kezemben olyan keresztény könyv is, amelyik kijelenti azt, hogy nincs genetikai alapja bűn. Ezzel nem lehet takarózni. Hallottam azonban egyszer egy nagyon érdekes előadást Falus Andrástól, itt a neve. Őt nemzetközileg leginkább, mint immunológust ismerik. Világhírű immunológus, azt lehet mondani. Ugyanakkor a genetikában is eléggé járatos. Már tőle idézem ezt a mondatot. Ez a bizonyos gén, ez a CA11 nevű gén, férfi homoszexuálisaknál rendkívül gyakori, írja. Azoknál a férfiaknál, és ez most egy másik terület, ahol egynél több Y-kromoszóma fordul elő, igen gyakori a fokozott agresszivitás. Hát akkor ki lehet mondani, hogy az agresszivitásnak is van genetikai alapja. Életellenes bűncselekményt elkövetők között viszonylag gyakoribb ez a genotípus, mint az átlag népességben. Mégsem jut senkinek sem eszébe, hogy az agresszivitás következménye például egy gyilkosság ne lenne bűn. Azt gondolom értjük az okfejtését, tehát attól, hogy genetikai háttere van, attól még a bűn nem szűnik meg bűnnek lenni. Azt vegyük tudomásul, én úgy emlékszem, hogy ezt több ízben hangsúlyoztam, hogy mindannyian az Édenkerten kívül születtünk. Megromlott emberiség vagyunk. Istentől elszakadt emberiség vagyunk. Hajlamosak vagyunk minden bűnre. Eredetileg öregedés sem volt. Egyébként az öregedés is genetikai program alapján megy végbe. Hát itt néhányan, főleg én, már erősen tapasztalom fiatalságom mérséklődését. István követ engem, vagy 10 évvel. Lassítani lehet, elkerülni nem. Eredetileg biológiai halál sem volt. De elszakadtunk Istentől. Azóta jönnek ránk különféle testi nyavaják, szenvedések. Ma az ember Isten számára halva születik. Igen, azt mondja, hogy amely napon eszel arról a fáról, meghalsz. Meghalt az ember. Olyan azóta, mint a vágott virág. Olyan, mintha élne. De már alapvető életjelenségeket nem mutat. Már nem érlel termést. Isten nélkül élünk. Vannak bennünk rossz hajlamra serkentő gének. Kiben több, kiben kevesebb, kiben ilyen, kiben amolyan. Különbözőképpen vagyunk, divatos szóval élve, eleresztve ebbe a világba, ez ne lázadásra késztessen minket, hanem a lázatra Isten előtt. Eredetileg Isten nélkül élünk. Senki nem születik hívő kereszténynek. Személyes döntés után válhat azzá. A kisbabák megkeresztelése olyan, mint egy eljegyzés Isten részéről. Vannak felekezetek, akik ezt nem is teszik. Felnőtteket merítenek be. Igazuk van. De azoknak is igazuk van, úgy gondolom, akik megkeresztelik a kisbabát, ha ezt önmagában még nem tekintik belépő jegynek a mennyországba. Neki kell majd dönteni. Később. Nos hát, nem betegség, de legalábbis kóros állapot. Bocsánat, nem szeretnék bárkit megbántani, és viccelődni ezen, hiszen sokan szenvednek attól, hogy fölvedezik magukban a homoszexuális hajlamot, és sokszor nem tehetnek róla. Talán elviselik tőlem, a zsidó viccet is elviselték múltkor, pedig ültek itt kedves zsidó hallgatók is, olyanok is, akikkel jó barátságban vagyok. A Jereváni Rádió megkérdezi valaki, egy betelefonáló, igaz-e, hogy Csajkovszki homoszexuális volt? A válasz, igaz, de mi nem csak ezért tiszteljük. Igen, lassan ott tartunk. Vajon egy homoszexuális párnak lehet egy gyereke? A Jereváni Rádió válasza, a kérdés tudományosan még nincs eldöntve, de a kísérletek világszerte folynak. Ezért globális ez a felmelegedés. Jó, ez van a vicc szintjén. Mi van a valóság szintjén? Minek tartja a Biblia a homoszexualitást? És itt szeretnék egy kicsit részletesebben időzni. Mi a bűn? A bűn lényege Isten uralmának az elutasítása. A Biblia allegorikus nyelvén, a bűneset leírásában olvasunk arról, hogy az ember evett a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ez is elhangzott már. Ez a jelkép azt jelenti, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Nekünk ne Isten mondja meg, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Mi magunk akarjuk eldönteni. Tehát a bűn az Isten nélküli élet, ha nem veszem figyelembe Isten parancsát, vagy nem veszem figyelembe azt a célt, amire ő teremtett. Márpedig a Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, más szóval házasságra teremtette, ez a normális. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy van olyan, hogy Isten valakinek különleges hivatást ad. Két héttel ezelőtt a szingli jelenség kapcsán elmondtam, hogy a szerzetesek nem szinglik. Jeremiás próféta nem volt szingli. Pál apostol sem volt szingli. Az a szingli, ezt most megismétlem, aki nem vállalja a házasság és a család felelősségének a terhét. Az a szingli. Pál és Jeremiás nem azért maradt házasságon kívül, vagy akit Isten hív el egy olyan szolgálatra, ami nem bír el még egy házastársat sem. Hát Pál sem bírt volna el, hát hajótörés, börtön, még egy asszony is túl sok lett volna. Ugye épp elég baja volt neki, anélkül is. Nos hát, miről van itt szó? Hogy Isten minket férfivá és nővé teremtett, és ezután hangzik el az a parancs, ott a Biblia elején, 1 Mózes 1.27-28-ban, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Hát ezt nem tudjuk betölteni, ha nem kötünk házasságot nem tettem hozzá egy heteroszexuális házasságot, mert azonos neműek házassága nem házasság. A homoszexuális magatartás ellentmond ennek, ennek az isteni üzenetnek, ezért bűn. A római levél első fejezetét érdemes figyelmesen elolvasni. Itt én csak kiemeltem belőle néhány mondatot. Táblán látható, 3 pont van, hát onnan kimaradt sok minden. Az emberek hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Mitől? Attól, hogy elfordultak Istentől. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Többször emlegettem, hogy Jézus a sátánt a hazugság atyának nevezi, és az az ember, akinek az életét a hazugság szövi át, és ez már szinte jelzője, az sátáni jelenség. Bátran lehet következtetni. Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Ez magában hordja az ítéletet. Általában Isten ítélete nem úgy következik be, hogy ránk néz, megharagszik és lecsap. Nem. Ítélet alatt vagyunk, mióta elszakadtunk Istentől, de fölöttünk tart egy védőernyőt. De ha ragaszkodunk az istentelenséghez, akkor elveszi a védőernyőt. Hát akkor látjátok a következményeket. Akkor ez történik. És korunk emberére ez jellemző. Ez történik. És akkor hozza a gyakorlati példákat. Asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Gondol itt elsősorban a leszbikus kapcsolatokra. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Világos, hogy a homoszexualitásról szól. Tehát a Biblia szerint egyértelmű bűn. Na de, jön a következő kérdés, az azt jelenti, hogy meg kell kövezni a homoszexuálisokat? A mózesi törvény azt mondja, igen. De nem csak a homoszexuálisokat. Tessék föllapozni Mózes 3. könyvét, 20. fejezetet. Nem csak a homoszexuálisokat, a házasságtörőket is, a szodómiát gyakorlókat is, azokat is, akik elcsábítanak egy hajadonlányt, azt is meg kell kövezni. Szigorú volt a mózesi törvény. Egy társadalmat kellett összerázni. Valamikor fiatal koromban olvastam Kodolányi Jánosnak egy szép regényét, az a címe, hogy az égő csipkebokor, nem tudom, olvast-e valaki, jó szívvel ajánlom, nem könnyű olvasmány. Gyönyörűen leírja azt, hogy nem sértésnek szánom ezt a szót, egy hordából hogyan lett nép az alatt a néhány évtized alatt, amíg a pusztán vándoroltak. Sok áldozat, sok megpróbáltatás közepette. Közben kapták a törvényt. Ott kapták a törvényt, a Sínai hegy lábánál. Erre szükség volt akkor. Na de mi történik Jézus földi szolgálata idején? Ismerjük a történetet, János evangéliuma írja le a 8. fejezetben. Visznek eléje egy asszonyt, házasságtörésen értük. Te mit mondasz? Mit mond erre Jézus? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Bocsánat, kihagytam. Mózes azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni. Te mit mondasz? Erre mondja Jézus, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Nagy csend van, a mester ír az ujjával a porba, nem írja le az evangélista, hogy mit ír, egyesek azt feltételezik, hogy női neveket írt, és a körülállók szeme ráguvat, és úgy egyenként elsonfordáltak. Végül ketten maradtak, az asszony meg ő. Senki sem ítél el téged? Senki, Uram, én sem ítéllek el. Menj el, de mostantól fogva többé ne vétkezz. Fölmentette az asszonyt. Fölmentette a házasságtörő magatartást? Nem. Menj el, mostantól fogva ne vétkezz. Ez fontos megtanulnunk. Isten szeret minket. Függetlenül attól, sőt annak ellenére, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, de a bűneinket ki nem állhatja. Gyűlöli a bűnt. A homoszexualitást épp úgy, mint a házasságtörést, a házasságtörést épp úgy, mint a csalást épp úgy, mint a hazugságot épp úgy, mint a lopást, a korrupt ügyeskedéseket. Isten mindezt utálja. A bűnök között egy a homoszexuális magatartás. Bűn. A Biblia szerint, Isten véleménye szerint bűn a homoszexualitás. De nem nagyobb, mint a csalás, a hazugság, a rablás, az emberölés. Ez is bűn. Ezt nem támogathatjuk, ahogy a rablást sem támogathatjuk, ahogy a becstelen adóbevallást sem támogathatjuk, ahogy egy ország megtévesztését sem támogathatjuk. Bűn. A homoszexualitás is bűn. Azt gondolom, elmondtam mindazt, ami ki van vetítve, most megnéztem. Mehetünk tovább, ugye? Hát mit látunk ezen a táblán? Hogyan válik valaki homoszexuálissá? Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés számunkra. Megismétlem azt, amit az előadás elején mondtam, majd minden emberben valamennyi homoszexuális hajlam van, de nem manifesztálódik, nem jön elő. Mitől jön elő? Egy időben az a nézet élt a közvéleményben, hogy az a tartós azonos nemű közösség hozza elő. Katonaságnál, hát évekig voltak katonák összezárva a laktanyában, vagy kolostorokban, ahol szintén azonos nemű emberek vannak együtt. Kollégiumokban, nem olyanok voltak régen a kollégiumok, mint ma, ki be lehet járni, hanem nagy ünnepeken látták a lányokat, fiúkat, amikor végig vezették őket az utcán. Az Abigail című filmre talán emlékszünk, ha valaki látta ezt. Pedig ez nem is olyan régen volt, a 20. század első évtizedeiben. Ma már tudjuk, hogy ez legfeljebb hozzájárulhat a homoszexuális hajlam fellobbanásához. Sokkal nagyobb felelősség terheli a rendezetlen családi életet. És a családi élet rendezetlensége több területen is megnyilatkozhat. Volt egy szörnyű élményem, egyszer a TV2-n belesodródtam egy kerekasztal beszélgetésbe, egy elég agresszív műsorvezető volt, Gabriellának hívják, és nem mondtam a teljes, erről senki nem ismer rá, hogy a homoszexualitásról volt szó, és én mondtam a rendezetlen család életet, rögtön fölhívta azt a akkor Amerikában élő, akkor ismert riportert, aki homoszexuális volt, hogy mondd, nálatok rendezetlen volt a család élet, nem várta meg, hogy elmondjam, hogy ez mit jelent, az megmondta, nem, hát nagyon jó kapcsolatban voltam apámmal, anyámmal. Nem erről van szó. Miről van szó? Nemi szerep minta hiánya. Nagyon sok a csonka család. Karinté Frigyes szájából még tréfásan hangzott, amikor azt írta, hogy a te gyereked meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket. Mert akkoriban ez még ritka volt. Aki iskolában tanít, az tudja, hogy a gyerekek közül hányan élnek az eredeti szüleikkel, úgyhogy mind a kettő eredeti. Nagyon kevesen. Még jó, ha van egy másik papa, nem az eredeti, mert legalább van férfi minta. De ha egyedül neveli a gyerekét, akkor az sincs. Hiányzik a nemi szerepminta, pedig óriási szerepe van a mintának. Minden téren, a szexualitás terén is, Buda Béla könyvére most is fölhívom a figyelmet, a szexualitás modern elmélete. Szép könyv. Ahogy a fiatal szülők egymással beszélnek, egymásra néznek, elcsattan a puszi, az ölelés, ott van. Viselkedés mintákat, kommunikációs mintákat építenek be magukba ilyenkor önkéntelenül a gyerekek, amit később elővesznek. De ha nincs ilyen mint, akkor nincs mit elővegyen később, mert nem volt, ami beépüljön. Azután a hibás nemi szerep minta, ez is elég gyakori. Gyenge apa, domináns anya. Jog arra kezében a fakanál. Azzal irányítja a családot. Mindenkinek kus. Leginkább a apának. Vagy félelem az ellenkező nemű szülőtől. Sajnos ez is megtörténik nem egyszer. A pszichoanalízis az Ödipusz komplexumról ír, azaz arról, hogy a kis fiúgyerek kvázi szerelmes az anyukájába, de ez könnyen átbillen egy iránta érzett tartózkodásá vagy félelemmé. Vagy a kielégületlen szeretet vágy. Sajnos elég sokan vannak, akik családon kívül élnek, sőt szüleikkel együtt élő árvákból van egyre több ebben az országban. Gondolom mindenki érti ezt a kifejezést. Egy budapesti lakótelep nevelési tanácsadójának pszichológusától hallottam. Elmondta, hogy néha mennek hozzá gyerekek, és csak beszélgetnek Judit nénivel. És mennek vissza, miért? Mert valaki meghallgatja őket. Judit nénit érdekli, hogy mi van velük. Mert otthon nem kérdezik meg. Este, amikor a szülők fáradtan hazaérnek, nem érnek rá, meg van tévéprogram is. De emberi kapcsolat nincs. Nos hát ezek összegződnek, aztán persze más is, nagyon sokszor egy szexuális zaklatás váltja ki. Tudom, telik az időnk, de még egy kis türelmet kérek a kedves hallgatóságtól. Pár évvel ezelőtt keresett föl egy kora 20 éves lány, tehát a 20-as éveinek az elején volt. Nagyon sokszor történik meg az, hogy nem azzal a problémával kezdi valaki, ami igazán izgatja őt, hanem a apjával való konfliktusát adta elő, de csak kibökte a végén, hogy ő leszbikus. De ezt nem akarja. Sietek azt is hozzátenni, egy hívő lány volt. A szíve az Úr Jézusé volt. Épp ezért ijedt meg ettől, amikor fölfedezte magában a leszbikus hajlamot. Aztán kérdeztem, hogy mi történt? Meséljen egy kicsit korábbi éveiről, és akkor elmondta a következőt, egyébként nem Budapestről jött, egyik vidéki városból jött föl. 11 vagy 12 éves volt, hamar kezdett serdülni, nyár volt, meleg volt, miniszoknyában járt, beszállt egy liftbe, egyik kezében teli szatyor, másik kezében egy nagy virágcsokor, mind a két keze tele volt. A liftbe beszállt mellé egy középkorú férfi, aki két emelet között megállította a liftet, aztán azt mondta, ha most kiabálsz, megöllek. És megfogdosta, benyúlt a bugyja alá, benyúlt a hüvelyébe, úgyhogy megsértette, nőgyógyászhoz kellett menni utána. Nem találták meg az illetőt egyébként. Szörnyű trauma volt ez számára. Mit alakított ki? Egy olyan lelki reakciót, hogy el a férfiaktól. Gondolom benne is volt homoerotikus hajlam, de ez az élmény felerősítette benne. Tehetett róla? Nem tehetett róla. Áldozat volt. Egyébként néhány év múlva újra fölkeresett. Nem múlt el a leszbikus hajlama, de tudta kezelni. És én azt gondolom, hogy ez eredmény. Tudta kezelni. Ugyanúgy járt gyülekezetbe, szolgálata is volt, de nem szervezett magának homoszexuális kapcsolatot. Lehet ezzel együtt élni. Az nem igaz, az egy freudi álmítás, hogy neurotikus lesz, aki nem éli ki a nemi életét. Nem lesz neurotikus. Valóban lehet szublimálni sok mindenben, az élet sok területén. Nála ez így rendeződött. Én azt mondom erre, hogy meggyógyult. Noha ez a hajlama nem múlt el, ezzel nem azt állítom, hogy nem lehet ténylegesen megszabadulni, meg lehet. Isten a vak szemét is meg tudja nyitni, Jézus megnyitotta, de azért a legtöbb vak nem lesz látóvá, akkor, ha megtér, hanem vakon szolgálja az Urat. Ugyanúgy nem biztos, hogy minden homoszexuális megszabadul a homoszexuális hajlamtól. Hát ha nem szabadul meg, ez nem azt jelenti, hogy rosszul imádkozik, nem azt jelenti, hogy kicsi a hite, hanem azt jelenti, hogy egy Isten egy ilyen kemény próbán akarja őt keresztül vinni, és alakítani az életét. Mitől lesz valaki homoszexuális? Hát homoszexuális élmény is lehet. Egyszerűen elcsábítja egy homoszexuális, egy felnőtt homoszexuális. Ettől lobban fel. Vagy még valami, a liberális ideológia. Ennek a korát éljük. És tulajdonképpen nagyon alantas célja van annak, hogy itt némelyek, mint egy propagandát végeznek a homoszexualitás mellett, egyszerűen szavazókat gyűjtenek. Ez az egyszerű oka. Csőbe húzzák a homoszexuálisokat. Noha a homoszexuálisok segítségre szorulnak. És hát fölrobban a hajlam, és abból lehet utána a homoszexuális magatartás. Föllobbant hajlammal nehezebb elbánni, nem lehetetlen, ahogy ennek a lánynak a példája is mutatja. Egyszer egy beszélgetésben elkövettem egy hibát, akkor éppen egy férfiról volt szó, nevelő otthonban dolgozott fiúkkal, elmondta, hogy homoszexuális, megkérdezte, hogy változtasson-e állást vagy foglalkozást. Súlyos hibát követtem el, mert azt mondtam neki, ne, hát neki meg kell állni a sarat ott, és kibírni azt. Most már tudom, hogy nem ezt kellett volna neki mondani. A gyógyult alkoholistának egy kortybortól is óvakodni kell, mert föllobban újra az alkoholiség benne. Most hát aki a homoszexualitásból valamennyire kijött, annak a helyes tanács az, hogy kerülje azokat a helyzeteket, amelyekben ez a hajlama föllobbanhat. Na, erről még röviden szólok majd. Égető kérdések vannak, néhány égető kérdés. Úgyhogy hamar, tessék reménykedni, hamar befejezem az előadást. Az első az, hogy megállhatja-e az egyház azonos nemű párok házasságát. Vannak országok, ahol ez megtörténik. Skandináv országokban, nyugat-európai országokban vannak ilyenek. Itt azonban tisztázni kell két fogalmat. Mit jelent az egyház? Az egyház Krisztus teste. Ha az egyház ezt teszi, akkor nem egyház. Róla ír a Jelenések könyve, amikor a nagy paráznát emlegeti. A Bibliában ismert kép a mennyasszony vagy a feleség, mint Isten jegyese. Már az énekek énekében így szerepel a mennyasszony. Hát a házasság az egy férfi és egy nő Isten szín előtt kötött szövetsége, az egyház pedig az Isten által kihívottak és megszenteltek közössége. Na most az azonos nemű párok házassága nem házasság, és az a szervezet pedig, amelyik megállja, az nem egyház. Egyház, ahogy itt olvasható, Isten által kihívottak és megszenteltek közössége, vagy egy bibliai, másik bibliai képpel, a Krisztus teste. Egyébként számomra rendkívül rokonszenvesek az unitáriusok, de ebben az értelemben ők sem egyház. Mert Jézus Krisztust nem tartják Isten fiának. Ezért nem egyház az iszlám sem, ezért nem nevezhető egyháznak a Jehova tanúinak a felekezete. Mert Jézus Krisztus nem tartják Istennek, Isten fiának. Legalábbis abban az értelemben, hogy ő Isten. Tehát ha ezt teszi egy szervezet, lehet, hogy evangélikusnak nevezik, vagy akárminek, az nem egyház. És a homoszexuális párok életközössége pedig nem házasság. Ott mindig egy férfi és egy nő életre szóló, elkötelezett kapcsolatáról van szó. Másik égető kérdés. Homoszexuális párok emberi jogaikra hivatkozva követelik, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe. Hát ez éppen aktuális kérdés ma ebben a kis országban. Megengedhető-e ez? Hát ahogy ismerem a jelenlegi parlamenti helyzetet, ezt meg fogják engedni. De ezzel a gyermek jogát sértik súlyosan az egészséges pszichoszexuális fejlődéshez. Ezt a jogát sértik. Tudnék homoszexuális környezetben fölnőni, homoszexuális mintákat kapni, megakadályozza azt, hogy ő egészséges szexualitásra tegyen majd szert. Tehát rosszat tesz a gyereknek. A gyerek elleni bűn ez. Ezért nem volna szabad megengedni. Ezt nem szabad támogatni. És végül, hívő keresztény lehet-e homoszexuális? Igen. Hát az a lány, akit emlegettem, az hívő keresztény volt. Igen, lehet. És nem egy esetben találkoztam azzal, hogy ezek a homoszexuális hívő keresztjének milyen becsületesen küzdenek a hajlamukkal. Sokkal becsületesebben, mint sok-sok heteroszexuális ember a szexuális kísértéseivel. Mert szexuális kísértése mindenkinek van. Az öregedéssel csökken. De nem mindegy, hogy a bűn hagyja el az embert, vagy az ember a bűnt. Tehát jobb férfiasan nemet mondani a bűnre. Na de jönnek más bűnök. Ugye amíg itt élünk ezen a földön, az nem kerüljük el. Mindenképpen küzdelem a hívő ember élete. Élete végéig, haláláig, a mennyben nem lesz probléma. Hogy lesz ott berendezve, azt nem tudom, azt majd meglátjuk. Tehát a megtéréssel egyidejűleg nem mindig szabadul meg az ember a megkötözöttségeitől. És más területen is sok példa van erre. Megszabadulni az alkoholizmustól, megszabadulni a drogfüggőségtől. Két különböző dolog. Egyiket a másikkal sokszor összetévesztik. Van olyan is, hogy valaki megszabadult az alkoholizmustól, és azt hiszi, hogy újjászületett keresztény lett. Pedig nem. Csak az alkoholizmus szűnt meg. Az jó dolog, örülni kell neki. Lehet, hogy igazán megtért, újjászületett ember lett, de visszaesik. Jönnek a cimborák, elveszíti az üdvösségét? Nem. Isten kegyelméből nem esik ki. De ha valóban elfogadta a kegyelmet, akkor fáj neki a bűn. És meg akar tőle szabadulni. Hát így van ez a homoszexualitással is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy megszabadul, hanem törekszik arra, hogy megszabaduljon. És akkor, hát ez lesz az utolsó tábla, hogy mit tehet, mit tegyen az a homoszexuális, aki meg akar szabadulni a homoszexualitástól. Mit tegyen? Először is döntse el őszinte szívvel, hogy ő Istennek akar engedelmeskedni. Isten igéjének a szexualitás terén is, az élet minden területén. Erről lehet megismerni a hívő embert. Azután lássa be teljes tehetetlenségét, mert a maga erejéből nem lesz erre képes. Kiáltson az Úrhoz. Aztán az Úr megmondja, hogy mit tesz. Megtörtént már az, hogy Isten valakit fölállította a kerekes székből, meggyógyította. Johnny Erickson nem. Őt ott hagyta. Ő másképpen szolgálja a mai napig Isten dicsőségét a tolószékben vagy kerekesszékben. Na ez a helyzet az ilyen megkötözöttséggel is, amilyen a homoszexualitás. Isten dicsősége az is, ha valaki megszabadul, az is, hogyha egy ilyen teherrel mégis szent életet tud élni. Azután kerüljön minden olyan helyzetet vagy élményt, ahol homoszexuális kísértésnek van kitéve, például együttalvás, közös zuhanyozás, azonos neműekkel, és itt tovább. Kerülje. És éljen teljes szüzességben a teljes szabadulásig. Lehet, hogy a teljes szabadulás a halála pillanatában lép be. Lehet, hogy előbb. Éljen szüzességben. Attól nem lesz neurotikus. Ki lehet bírni? Ki lehet bírni? És ápolja gondosan és rendszeresen az Úrral való kapcsolatát. Azaz töltse be a lelkét Isten igéje, a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, írja Pál apostol a Kolossébeliekhez írt levelében, és legyen intenzív ima élete, tehát kapcsolat Istennel. Ez lehet az az erős szál, ami az embert oda köti Istenhez. Egy hét múlva folytatjuk a sorozatunkat. Annak a címe, ki készít, vagy ki egészít konfliktusok a párkapcsolatban, akár házasságban, akár előtte. akinek szoktak konfliktusai lenni, azok jöjjenek. Én jönnék, ha engem hívnám. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, kicsit túléptük az időt, elnézést, bocsánat. Isten velünk, viszontlátásra.